Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassunk meg olvasmányunkat, amit a Filippi beliekhez írott levélből olvasok, a 4. fejezetnek az első 9 versét. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Helyünkről fennállva imádkozzunk. Menj, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt az új évet, és köszönjük azt, hogy 2017-et is veled kezdhetjük, hogy ennek az évnek az első napján is téged kereshetünk. Itt lehetünk azért, hogy a te szavadat hallhassuk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te is szólni szeretnél hozzánk, hogy te most sem hagysz bennünket magunkra. És ebben bízva hozzunk most eléd mindenünk, a várakozásainkat, a terveinket, gondolatainkat, érzéseinket, a fáradtságunkat. És kérünk, hogy ezekkel együtt, vagy éppen mindezek ellenére, segíts most bennünket abban, hogy tudjunk valóban rád figyelni. Könyörgünk, hogy szent lelked által légy jelen most közöttünk, teted áldotta ezt az Isten tiszteletet. Kérünk, hogy te szólíts meg bennünket személyesen. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom Jeremiás próféta könyvéből, a 29. fejezetből, a 11-től a 13. versig terjedő szakaszt. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az, hogy mit hoz a jövő, egy olyan kérdés, ami mindig is foglalkoztatta az embereket. Hogyha egy kicsit így visszagondolunk a történelemben, már egészen a korai időktől kezdve tanulhatunk, olvashatunk arról, hogy az emberek mindig is keresték a módját annak, hogy valamiféleképpen kikutassák azt, hogy mit rejthet a jövő. Mert az ember ilyen, kíváncsi. És úgy gondolom, hogy ma, az új év első napján, ez szintén egy olyan kérdés, ami a legtöbbünkben ott forog, hogy mit fog hozni 2017, mi fog történni, mit hoz a jövő. És hogyha nem csak a személyes életünkre gondolunk, hanem akár a nagyvilág eseményeire, akár mondjuk a hírekre, csak az elmúlt néhány hónapban, akkor ugye hallhattunk sok-sok feszültségről, nemzetközi konfliktusokról, és teljes joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy mit hoz a jövő. A személyes életünkre gondolunk, az életünk apró cseprő, vagy akár nagyobb eseményére, amik mondjuk az elmúlt évben történtek, vagy amit előre látunk 2017-ben, szintén ott mozoghat bennünk, hogy vajon mit hoz a jövő. És nem biztos, hogy ez egy boldog kíváncsisággal teli kérdés, lehet, hogy inkább félelemmel vagy aggodalommal teli, de azt gondolom, hogy valamiféle módon ez mindenképpen ott mozog bennünk. És a mai ige szakaszunk ezzel a kérdéssel foglalkozik. És ahhoz, hogy megérthessük pontosan, hogy mit is mond Jeremiáson keresztül Isten az ő népének, nagyon fontos látni azt, hogy milyen történet van emögött, az ige szakasz mögött. Ez a pár vers, amit felolvastam, ez egy levélből származik, amit Jeremiás próféta írt a fogságban levő népnek. Ugye Isten népe, az izraelitek elfordultak Istentől, bálványimádásba kezdtek, önmagukban bíztak, és aztán ennek következményeképpen elindultak lefelé egy ilyen spirálban, ami egészen odáig vitte őket, hogy fogságba kerültek, száműzetésbe. Nebukadnezár az ellenséges király fosztogatott, rabolt, lerombolta még a templomot is, és elhurcolták őket messzire. Na és ennek a népnek, akiknek el tudjuk képzelni a helyzetét, hogy kétségbe voltak esve, hogy teljesen magukba zuhantak, nagyon szomorúak voltak, kilátástalannak láttak mindent, na nekik írta Jeremiás próféta azt a levelet, amiből ezt a három verset most felolvastam. És fontos még tudnunk azt is, hogy a népben, a fogságban levő népben nagyon erősen mozgott az a kérdés, hogy mi lesz velünk, mit fog hozni számunkra a jövő, vége lesz-e a szenvedéseinknek, annak a nehéz helyzetnek, amiben most vagyunk, vagy ez már örökre így marad. Na és ennek következményeképpen elkezdtek hamis prófétákra hallgatni, akik össze-vissza mindenféle ellentétes információkat mondtak nekik. Volt, akik azt mondták, hogy nem sokára vége lesz minden szenvedésnek, volt, aki azt mondta, hogy már soha többet nem változik semmi, és aztán a kettő között a skálán mozgott, hogy ki mit mondott, de ennek eredményeképpen a nép teljes mértékig összezavarodott. Na és ennek az összezavarodott népnek szól ez az ige. Izrael ahelyett, hogy Istenre tekintett volna, a saját szenvedését látta, nem arra összpontosított, hogy az Úr, aki kiszabadította őket Egyiptomból, aki annyi mindenen átvezette őket, ott van mellettük, hanem arra figyeltek, hogy nekik most milyen rossz, hogy jött az ellenség, mennyi minden történt velük, hogy bennük milyen érzések kavarognak, és itt szépen lassan elfordult a figyelmük Istenről, kétségbe estek, és aztán nem Istennél keresték a válaszokat, hanem másnál, a hamis prófétáknál, és így jutottak el odáig, hogy teljesen kétségbe estek és elkeseredtek. Nem voltak képesek már meglátni Isten kezét és akaratát az események mögött. Isten viszont válaszként nagyon konkrétan és egyenesen fogalmazott, egy nagyon direkt kijelentést tett az ő népe számára, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy betekintést engedett az ő terveibe. Izrael, akit annyira foglalkoztatott a jövő, az, hogy mit tartogat számára a következő időszak, egyenesen Istentől kapott választ a kérdésére. És fontos látnunk azt, hogy ez nem egy természetes dolog, hanem egy nagyon is különleges alkalom, hogy Isten ilyen módon betekintést engedett nekik a terveikbe, de pont ezért mutatkozik meg ebben az Isten szeretete. Isten azt mondta, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. A hamis proféták hiába tettek különféle kijelentéseket. Isten azt mondta, hogy egyedül ő az Úr a világban, egyedül ő az, aki tudja, hogy mit hoz a jövő, hogy ő mit tervezett el, ő az, aki kezében tartja a mindenséget, amit megalkotott, és mindazokat a dolgokat, amik ebben történnek. Egyedül ő tudja azt, hogy mi fog történni. Isten népét tehát a fogságban, ebben a nagyon nehéz helyzetben érthető módon foglalkoztatta a jövő gondolata, De a hamis proféták jelentései összezavarták őket, Isten pedig nyilvánvalóvá tette számukra, hogy egyedül ő az, aki tudja, hogy mit tervezett számukra. És nem szeretnék ebben nagyon hosszan belemenni, de mindannyian tudjuk, hogy a mai társadalmukban virágoznak a különféle vallások, szekták, mindenféle okkult tudományok. Ezeknek képviselői nagyon nagy hanggal reklámozzák magukat, és azt állítják magukról, hogy ők tudják, hogy mi az élet titka. Tudják azt, hogy mi a siker, a boldogság, gazdagság, szépség titka, hogy mi a boldog életnek a kulcsa, és azt mondják, hogy ez elérhető bárki számára. Bizonyos összegért cserében nagyon szívesen megmondják azt is, hogy mit hoz a jövő, hiszen idézőjelben a jövőbe látnak. És megdöbbentő az, testvéreim, hogy hányan dőlnek be ezeknek. A ma embere megszokta azt, hogy ha valamire szüksége van, vagy valamire vágyik, akkor azonnal kielégül ez a szükséglete. Ha mondjuk éhes, akkor azonnal eszik, ha valakivel beszélni szeretne, akkor azonnal felhívja. És nagyon sokan így állnak a jövő kérdéséhez is, hogy engem érdekel az, hogy mi lesz a jövőben, és valaki most azonnal mondja meg, hogy mit rejt a számomra. És lehet, hogy ez egy kicsit szélsőséges példának tűnik itt egy református gyülekezetben, de azt gondolom, hogy a legtöbbünknek van legalább egy olyan ismerőse, aki valóban ezekre alapozza az életét, vagy ezek alapján szervezi a mindennapjait. Szóval ez nagyon-nagyon aktívan jelen van a társadalmunkban. És azért fontos látnunk ezt most, mert talán itt tudunk a leginkább kapcsolódni ahhoz, amit az izraeliták megéltek a hamis prófétákkal. Az ő életükön, vagy ezeknek az embereknek az életében tudjuk meglátni a leginkább azt, hogy milyen az, amikor Istent megkerülve próbál valaki az Isten titkaiba betekintést nyerni. Mert az Isten azt mondta, hogy egyedül ő az Úr, ő tudja azt, hogy mit tervezett, ő tudja azt, hogy mit hoz a jövő, hiszen ő a mindenség ura, és őt nem lehet megkerülni. Hogyha valaki ezzel próbálkozik, az első lenne hiába való, második rendben pedig egyre inkább távolabb kerül Istentől, és ennek a távolodásnak az lesz az eredménye, mint ami az izraelitákkal is megtörtént, hogy egy teljes elkeseredésbe, kilátástalanságba, csüggedésbe kerülnek. Nekem egyébként több ilyen ismerősöm is van, családban is, most nem megyek bele, de hogy nagyon szépen kirajzolódik az, ami egyébként nagyon szomorú, hogy milyen az, amikor valaki teljesen belepörög ezekbe, és egészen belekeseredik azokba az egyébként téves információkba, amiket kap. Mert az Istent nem lehet megkerülni. Hogyha a jövővel kapcsolatban kérdéseink vannak, akkor egyedül ő az, aki választ adhat, ha akar, mert ő a mindenség ura. Igénk azonban nem áll meg itt. Elmondja azt, hogy egyedül Isten tudja azt, hogy ő mit tervezett, ugyanakkor az Úr beavat magába a tervbe is. Azt olvastuk, hogy békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Az a reményteljes jövő, az a békesség, amire Isten népe vágyott a fogságban, egyedül Istennél található meg. Ugye elkeseredettségükben, kilátástalanságukban, a kétségeinknek köszönhetően a hamis prófétáktól az Isten megkerülésével várták volna a békességet, várták volna a reménységet, a boldog jövő ígéretét, de ezt nem kapták meg. Isten azonban azt mondta nekik, hogy nála van békesség, az ő terveiben ott van a békesség és a reményteljes jövő, amit ő elkészített népe számára. Aztán, ami nagyon hangsúlyos még ebben a gondolatban, az, hogy nem csak, hogy Istennél található a békesség és a reményteljes jövő, hanem egy felkiáltó jelként gondolhatunk a hamis reményekre is, mert tulajdonképpen ez vezette az izraelitákat az összetörtségbe, hogy hamis reményeket tápláltak a sok-sok hamis információ alapján, és emiatt egyre inkább összetörtek. Isten azonban azt mondta, hogy az ő terve a békesség és a reményteljes jövő, hogy nála nincs olyan, tehát az Istentől jövő remény nem egy olyan remény, ami csak úgy összetörik, mert nem hamis, hanem igaz. És Ahhoz, hogy hamis reményekkel találkozzunk, nem kell jósokhoz, vagy bármi máshoz fordulnunk. Azt gondolom, hogy a hamis remények hihetetlenül alattomos módon, de nagyon könnyen be tudnak lopózni a mindennapjainkba. Nagyon sokan hihetetlen mennyiségű pénzt és időt és energiát szánnak arra, hogy valamilyen módon befolyásolják a jövőjüknek, az életünknek az alakulását. És valahogy ebből fakad a hamis remény, hiszen ők azt gondolják, hogy ők be tudják, vagy hatással tudnak lenni a jövőjük alakulására, és ezáltal fogják elérni majd a vágyott békességet, a vágyott örömöt, a vágyott reményt, ami majd megtartja őket. Tehát, ahogy mondtam is, a hamis remények nagyon könnyen be tudnak lopakodni a mindennapokban. Nagyon sokszor találkozom beszélgetésekben azzal, hogy ha majd ez meg ez meg lesz, akkor utána minden jó lesz. Hogyha majd könnyebb lesz az anyagi helyzetem, akkor minden problémám megoldódik. Vagy ha családot alapítok, vagy megházasodok, akkor majd minden sokkal könnyebb lesz. És ezt a sort nagyon hosszan folytathatnánk. Mondjuk, ha meggyógyulok, akkor majd minden megváltozik, és az egész életem a helyére kerül. A mindennapok tapasztalata viszont az, hogy nem lesz minden rendben. Mindig jön egy következő dolog, amire várhatunk. Mert önerőből és a körülmények változásával nem fogjuk elérni sohasem azt a békességet és azt a reményt, amire mindannyian vágyunk. Van egy ismerősöm, aki már komikus szinten hajtogatja ezt, ami valahol szomorú is, vicces azért, mert akárhányszor beszélek vele, mindig legalább egy ilyen mondatot hallok, hogy majd, ha valami lesz, akkor utána jó lesz, és aztán soha nem teljesül be. Tehát mondjuk példaként, majd, ha 2 hét múlva szabadságra megyek, és utána pihenek, akkor utána már minden rendben lesz. És aztán mondjuk jön egy betegség, vagy egy váratlan esemény, ami borítja a szabadságot, és jönnek a hétköznapok. Vagy majd, ha ezen az időszakon túl leszek, minden más lesz. És hogy ez azért vicces, mert ez kicsit olyan, mint amikor egy kutya kergeti a farkát, vagy amikor valaki mondjuk 20-szor és neki sétál a falnak, hogy már így nem hiszem el, hogy még mindig ezt csinálja. Valahol pedig nagyon szomorú, mert mint ahogy ha mondjuk valaki sokszor neki sétál a falnak, és egyre inkább, vagy újra és újra beüti a fejét, ugye ott lenne egy zúzódás. Valahogy rajta is ezt látom, hogy lelki zúzódások lesznek rajta. Jön a sok-sok hamis remény, hogy majd ezt túlélem, vagy ez megtörténik, vagy ezt megcsinálom, és akkor minden jó lesz. És újra és újra szembesül azzal, hogy soha, tehát hogy nem ért el azt a békességet, azt a biztonságot, amire vágyott. Az ő példáján is nagyon látszik az, hogy ha az ember nem Istenben keresi a békességet, és a reményt, nem az Istentől várja, hanem ő próbálja elérni, vagy a körülményeitől teszi függővé, akkor ezek a hamis remények egyszerűen lelkileg bedarálják és összetörik. Sok-sok lelki zúzódást lehet szerezni így. És ez nagyon szomorú. Ez egy folyamatos csalódás. Szóval van az önmagunkféle hamis remény, a majd ha én megteszem ezt meg ezt, akkor majd jó lesz. És van a körülményeinktől függő hamis remény, a majd ha ez meg ez változik, vagy megtörténik, akkor minden jó lesz. És mind a két fajta hamis remény nagyon veszélyes lehet. És természetesen ezzel nem azt mondom, hogy ne legyenek terveink, ne legyenek céljaink, ne legyenek vágyaink, de nem mindegy az, hogy mitől várjuk azt a fajta békességet és reménységet, ami az életben meg tud tartani bennünket, ami a mindennapok eseményeiben, ami néha pozitív, néha negatív, képes erőt adni és megtartani. Mert ha ezektől várjuk, a tervektől, az eseményektől, akkor soha nem fogjuk elérni. Azonban Isten azt mondja, hogy ő ezt tervezte el az ő népének, hogy ő maga szeretne minden körülménytől és minden mástól függetlenül békességet és reményteljes jövőt adni. Noha Isten népének ebben a történetben az a fajta reményteljes jövő és békesség, amire vágyott, és amit Isten megígért, az első renden a fogságból való szabadulás volt, És számunkra ez ma már egy kicsit mást jelent, de azt gondolom, hogy mégis nagyon nagy hasonlóság van a kettő között. Mi mondjuk nem egy fogságból szabadulunk, számüzetésből, elnyomásból, az Isten kezében, de mi is szabadulunk valamitől, ami sokkal nagyobb annál. Mert Isten kezében megszabadulunk a bűn következményeitől, majd az örök életben, de megszabadulunk a bűn átkától, az ítélet alól, már most itt a földi életben, hiszen szabadon kapcsolódhatunk Istenhez. Számunkra is helyreállítást kínál Isten a vele való kapcsolatban. És ez is valahogy ugyanolyan szabadulás, vagy szabadítás, mint amit az izraeliták is megéltek ebben a történetben. És mint ahogy Isten az ő népeként tekintett az izraelitákra, ugyanúgy a népeként tekint ránk is, sőt, Krisztusban már nem csak népekként, hanem egyenesen a gyermekeiként tekint ránk. És hogyha belegondolunk abba, hogy Isten mekkora szeretetet mutatott nekünk, vagy adott nekünk Jézus Krisztusban, akkor láthatjuk, hogy minden okunk megvan arra, hogy teljességgel rábízzunk magunkat, és őszintén tudjuk remélni azt, hogy Isten megadja nekünk azt a békességet, és azt a reményteljes jövőt, amit ő ígért. És ez az ígéret személyesen a miénk. Azonban fontos látni azt, hogy Istennek a földi életünkkel is terve van, nem csak az örök életben. Ugye tudjuk, hogy abszolút reményteljes a jövő, ami előttünk van, hiszen amikor visszajön Jézus, akkor eljön az új teremtés, és ott az Istennel való tökéletes közösségben boldogak leszünk. Viszont Isten terve nem csak az örök életre korlátozódik, hanem Istennek már most a jelenben is terve van az életünkkel. Nem céltalanul vagyunk itt a földön, nem csak véletlenül, vagy nem csak úgy vagyunk itt, hogy itt vagyunk, mert miért ne, hanem Istennek egy nagyon konkrét terve van az életünkkel, egy nagyon izgalmas küldetésre hívott el bennünket a vele való közösségben. Lehet, hogy ezt a küldetést nem látjuk a maga egészében, vagy a maga teljességében, mindig csak a következő egy-két lépést, de biztosak lehetünk abban, hogy Istennek szándéka van az életünkkel. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt tudjuk mindig, és így az új évben is, magunk előtt látni. Tegnap a hálaadó Isten tiszteleten hallhattunk arról, hogy Istentől mennyi áldást kaptunk az elmúlt egy évben, gyülekezeti szinten is, és személyes szinten is, és én biztos vagyok benne, hogy Isten nagyon sok mindennel fog megajándékozni bennünket 2017-ben is. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy idén is fogunk tapasztalni majd olyat, hogy milyen az, amikor tervek összedőlnek, hogy milyen az, amikor akár remények összetörnek, milyen az, amikor azt érezzük, hogy most éppen nem vagyunk jó helyen, vagy hogy valami törést tapasztalunk. És azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekben különösen is fontos az, hogy tudjunk magunk előtt látni, hogy Istennek terve van az életünkkel. Hogyha mi kudarcot élünk is meg, vagy már nem is tervezünk saját magunkkal, vagy nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi értelme lehet annak, amit csinálunk, Istennek akkor is terve van. És azt gondolom, hogy ez hatalmas erőt tud adni, és át tud lendíteni elképesztő mélységeken. Egyedül tehát Isten tudja azt, hogy pontosan mit tervezett az életünkkel, de abban biztosak lehetünk, hogy az ő terve békességet és reményteljes jövőt hoz nekünk, az örökké valóságban is, és már most a Földön. És végezetül szeretnék beszélni arról, hogy Isten egy hatalmas ígéretet is tett ebben a felolvasott ige szakaszban. Azt mondta, hogy ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok, ha teljes szívvel kutattok utánam. A fogságban levő népnek, aki reményteljes jövőre és békességre vágyott, és ott volt az Istennel való megtört kapcsolatában, ez hihetetlen örömöt és reményt jelentett, hiszen ez a két mondat azt mondta az ő népe számára, hogy az Isten nem mondott le róluk, hogy Istennekünk mégis fontosak, hogy Isten elérhetővé válik a számukra, és azt mondja neki, hogy számíthattok rám, én tervezek veletek, számon tartalak benneteket. Ezek elképesztő súlya volt akkor is, és azt gondolom, hogy ennek elképesztő súlya van ma is. már-már természetes számunkra azt, hogy az, hogy bármikor megállhatunk Isten előtt, hogy bármikor imádkozhatunk hozzá, reggel, délben, este, buszon, templomban, bárhol. De valahol ez egyáltalán nem természetes. Az, hogy az Isten kezet nyújt felénk. Mi is ugyanolyan bűnös Istentől elfordult emberek vagyunk, mint ahogy az izraeliták, de az Isten mégis kezet nyújtott nekünk. És az Isten nekünk is azt mondja, hogy számíthattok rám, hogy én számon tartalak benneteket, tudom azt, hogy milyen helyzetben vagytok, és bármikor ott vagyok mellettetek. Ha segítségül hívtok, én segítek, és hogyha teljes szívvel magatokat odaadva kerestek, akkor én ott vagyok mellettetek. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan ígéret, ami hatalmas erőt adhat egy új év kezdetén, hogy tudjunk úgy belemenni az új évbe, hogy tudjuk azt, hogy nem egyedül nézünk szembe a váratlan jövővel, hanem ott van az Isten, aki tervez velünk, aki kezet nyújt nekünk, aki ott van mellettünk minden egyes helyzetben, bármit is hozzon ez az év. És én kívánom, hogy tudjunk megélni úgy az évkezdést is, meg az egész évet igazából, hogy tudjuk önmagunkat egészen odaadva mindenestől Isten kezébe tenni, hogy tudjunk bízni az Úrban, és belekapaszkodni abba a tudatba, hogy neki terve van velünk, hogy ő békességet és reményteljes jövőt szán nekünk, és ott van mellettünk mindenkor. Amen. Most az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a kiegészítő énekeskönyvünknek a 2. számú énekét, ami úgy kezdődik, hogy csak benned. És előtte egy pár percig, vagy egy percig csendben leszünk, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egy pár mondatban vigyük Isten elé azt, ami most a szívünkben van. Imádkozzunk. Menj, édes atyánk, köszönjük neked Jézus Krisztust, a mi úrunkat. Köszönjük azt, hogy elküldted őt, és benne megmutattad nekünk azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, és hogy mennyire fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy az ő személy egyfajta bizonyosság, vagy zálog lehet a számunkra a te szereteted felől, és hogy minden okunk megvan arra, hogy dicsőítsünk téged mindenek felett, és hogy minden estől rád bízzuk magunkat. Urunk, megvalljuk neked azt, hogy sokszor mégis nagyon nehéznek találjuk azt, hogy minden estől odaszánva magunkat, teljesen elengedjük az életünket, és a kezedbe helyezzük azt. Urunk, megvalljuk, hogy nagyon sokszor szeretjük jobban tudni azt, hogy mire van szükségünk, hogy mi a jó nekünk, hogy mi az, aminek történnie kell az életünkben, mint hogy te rád bíznánk magunkat, és szeretnénk ezért a te bocsánatodat kérni. Urunk, kérünk, hogy szabadíts meg bennünket ettől, és taníts meg bennünket arra, hogy hogyan tudjunk mindenestől a te kezedbe helyezni az életünket. Urunk, hálás a szívünk, amiért neked gondod van ránk. Köszönjük azt, hogy te számon tartasz bennünket, és nem csak, hogy számon tartasz bennünket, hanem tervezel velünk. Atyánk, olyan elképesztően nagy dolog az, hogy te tényleg számolsz velünk. Köszönjük azt, hogy az életünk nem céltalan, hanem a te kezedben értelmet nyer. Olyan értelmet, amit sehogy máshogy nem nyerhetne, csak is a te kezedben, hiszen a te velünk való terved, az túlmutat a földi életünkön is, egészen az örökké valóságban nyúlik. Köszönjük ezt neked, és kérünk téged abban, hogy hadd lehessen ez nem csak egyszerűen egy tudás az életünkben, hanem egy olyan szívbeli megélt valóság, ami áthatja a mindennapjainkat. Egy olyan élő reménység, ami megtart bennünket mindenféle élethelyzetben. Könyörgünk, hogy a te szent lelked által munkáld ezt ki bennünk. És úrunk, így kérünk, hogy adj nekünk minden értelmet felülíró békességet, olyan élő reménységet a következő évre, a jövőnkre való tekintettel, amit egyedül te adhatsz meg nekünk. És végezetül szeretnénk most eléd hozni mindazokat, akik az új év kezdetén valami okból kifolyólag szenvednek, akik szomorúak, akik betegségektől szenvednek. Urunk, könyörgünk, hogy a te szent lelked által te vigasztald meg őket, hogy te adj nekik erőt, te adj nekik kitartást, te adj nekik békességet és élő reménységet. Urunk, köszönjük azt, hogy te meghallgatsz bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, fennállva fogadjuk Isten áldását. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.